Jó estét mindenkinek! Mai, mostani órán ugye a zsidóság fogalmai kérdezte a rabbit, folytatjuk, amit tegnap elkezdtünk. Tegnap elkezdtünk beszélni az élet eseményeiről, és eljutottunk nagyjából a felnőtté válásig. Ma este folytatjuk az esküvővel, a házassággal, a házas élettel, ilyesmivel. Meg kellene még egyszer mindenkit, hogy foglalja helyet. Tehát ahogy már volt volna szó más órákon is, amikor eljön a pillanat, hogy megkeressük életünk pályát, akkor megpróbáljuk megkeresni és megtalálni. És a zsidó hagyomány szerint, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hiszen, ahogy tanultuk is, hogy eredetileg Isten egynek teremtette az embert, férfinek és nőnek, és most aztán ketté választotta őket, és mi pedig próbáljuk megkeresni a másik felünket. Mi vagyunk az egyik fél, és ha megtaláljuk a másikat, akkor lehet, hogy teljes egészek, mert akkor a két fél összejön, és egy teljes egész lett belőle. Ezért minden emberben ott van a vágy, hogy megtalálja a másik felet, így is, hogy ezt mondjuk a sertnek, hogy megtalálja a másik felet, és ha megtalálod a másik felet, akkor tudsz egész ember lenni. Úgyhogy nagyon jelentős dolog ez a... Hú, de... Kár. El akartam hozni, mindig elfelejtem elhozni az esküvői képeket. Lehet, hogy neki igaz a saját, hogy hozzá. Nem a sajátját. Szóval a esküvő nagyon lényeges pont, és nagyon komolyan vesszük, ez nem csak egy ilyen kipróbáljuk, az valami ilyesmi, hanem hiszünk abban, hogy ez tényleg az igazi, és hogy akkor a másik felünket találjuk meg. Most, mint ilyen, akkor a párválasztás nyilván nem csak azon, hogy szerint történik, hogy tetszik a másik, nem tetszik a másik, hanem itt komolyabb alapokra kell építeni, hiszen úgy gondoljuk el, hogy ez a lelkünknek a másik fele, akkor olyas valakit keresünk, akivel tényleg közösen meg tudjuk alapozni az életünket. És éppen ezért van az a, tehát a zsidóságban az a módszer, ahogy keressük a másik felünket, hogy nagyon nagy hangsúly kerül arra, hogy van-e közös bázis a másikkal, közös értékre. Nyilván nem véletlen, ugye, hogyha közös alapokat akarunk, akkor valaki zsidó, ha szeretné zsidó családot, akkor nagyon fontos, hogy másik zsidó legyen. Nem csak, hogy zsidó legyen, hanem, hogy közös utakon járjanak, közös értékrendjük legyen. És ugye, ahogy tanultuk ma, hogy a zsidó vallás szerint, a halaká szerint nem szabad nem életet élni a házasság előtt. Ez is hozzásegíthet abban, hogy az ember könnyebben megtalálja azt, aki valóban értékrendileg is, és minden szempontból hozzáillik, és együtt tudják megalapozni a családot. Ugye a mai párválasztásnak talán az egyik problémája az az, hogy az ember, mivel minden szabad, ezért az ember sokkal könnyebben tud érzelmileg befolyásoltá válni a másik fél által, még mielőtt valóban kiderülne, hogy értékrendileg hasonló alapokon állnak. Megismerkedik egy fiú és egy lány, akkor egyből, hanem is egyből, de igen hamar puszi-muszi, és érzelmileg már is le van kötve, anélkül, hogy tényleg biztos lenne benne, hogy az értékrend az hasonló. Akkor lehet, hogy összeköltöznek, együtt élnek, akár éveken keresztül, és még mindig nem biztos, hogy kiderülnek a lényeges dolgok, aztán összeházasodnak, és viszont muszáj mondanom, hogy én úgy gondolom, hogy egy házasság által, még akkor csak korábban együtt éltünk, eléggé megváltoznak a dolgok, hirtelen hirtelen közös életet nyitunk, most már nem csak a barátom, hanem a valóban az én másik felem, és ezáltal akkor kiderülnek, hogy vannak olyan dolgok, amiben mégsem illünk össze, amiben mégsem egyformán képzeljük el az életet, és akkor hirtelen ott van a baj, ott vannak a nehézségek. Ugye, ez olyasmi, mint amikor emlékszem, hogy egyszer Izraelben stoppolt a Fáhavárban, Lulavicsi Haszik falu, és akkor felállt egy fiú, beültem a kocsiba, és éreztem, hogy kicsit nehézkesen megy neki a vezetés, erősen vette a kanyarokat, és egy idő után kiderült, hogy nincs is orvosítványa, csak továgatta a vezetést, és olyan kedves volt, hogy engem is felvett maga mellé. Mondtam, hogy köszönöm, hogy nem kérek előre, továgatta egyedül, gyorsan kiszálltam, és valahol én úgy gondolom, sokszor azt látom, hogy sok ember is így van ezzel, nem is igazán tud vezetni, nem is igazán tudja, hogy hova szeretne vezetni, de mégis beszáll mellé még valaki, aki ugyancsak nem tud vezetni, és nem tudja, hogy hova akar vezetni, akkor elég nagy katasztrófa szokott lenni. De aztán van, aki tud vezetni, de nem tudja, hogy merre akar menni, az sem pontosan elég. És aztán van, aki kiderül, hogy a két ember egészen más irányba haladna igazából. Egy ideig jól el vannak a kocsiban, jó érzés, egymás mellett ülni. De aztán, amikor a lényegre kerül a sor, gyerekek, tovább lépni az életbe, stb., akkor hirtelen kiderül, hogy mégsem egy irányba haladunk. És ezért a zsidó párválasztásnak az az elsődleges célja, hogy még mielőtt összeházasodnánk a másikkal, és még mielőtt lelkileg összekötnénk egymást a másikkal, akkor biztosak kell lennünk abban, hogy a másik fél tényleg illik hozzám, és nem csak illik hozzám, hanem abban a szempontból, hogy jól el vagyunk egymással, kellemes egymás mellett ülni, és tetszik a másik, és megvan a chemistry, megvan a szönyek magyarul. Van erre szó? Aki tud angolul? Megvan egymás közt az összhang, hanem az is fontos, hogy tényleg hasonló értékeink legyenek. Most itt nem szart érezni, ez nem azt jelenti, hogy hasonló jelleműek kell, hogy legyünk. Erre szokták azt mondani, hogy igen, tehát az ellentétet vonzák egymást. Ez nem de van, hogyha nem feltétlenül kell, hogy ugyanolyanok legyünk. Lehet, hogy az egyik egy nyugodt, a másik egy izgága, lehet, hogy az egyik az korán kell, a másik pedig későn kell. Nagyon sok minden ellentét lehet a jellemünkben, de ez nem erről van szó. Az a jellem, itt viszont nem a jellemről van szó, hanem az értékrendről, az értékekről, a közös bázisra, amire lehet építeni. Amikor azt mondjuk, hogy az ellentétek mozzák egymást, az nem az értékekről beszél, hanem a jelleméről, a stílusáról. Elképzelhető, hogy nem mindenki pont ugyanúgy. Lehet, hogy mondjuk egy nagyon rendezett ember éppen a rendetlent keresi, hogy azt mondja, mindig rendet tud rakni. Tehát értitek, amit mondok, de ez nem, az nem magára az értékekre vonatkozik. Most is bejön az a kérdés, hogy nemi élet a házasság előtt, a zsidóság a nemi életre úgy tekint, mint a szerelem csúcsára, és nem úgy tekint, mint egy szent aktusra, és nem úgy tekint, mint egy mellék funkcióra, vagy mellék eszközre. És ezért a zsidóság azt mondja, hogy csak olyan valakivel fogom megosztani ezt az intim dolgot, akivel tényleg már elhatároztam, hogy összekötöm az életemet. Ez nem egy olyan dolog, hogy ha már elnézést a kifejezésért, hogyha nagyon kell, akkor kimegyek a mellékhelyiségre, hanem ez egy szent dolog, és ezért ezt csak azzal fogom megtenni, akivel biztos vagyok benne, hogy össze tudom kötni az életemet, akivel már elhatároztam, hogy megpróbáljuk együtt leélni az életünket. És ezért nem élet a házasság előtt, egy vallásos, igazán vallásos zsidó párnál az ismerkedés úgy történik, és maga az elhatározás is, hogy összeházasodjunk a másik féllel, az úgy történik, hogy nincs előtte nemi élet, sőt, hogyha igazán vallásos közegben, akkor még csak a kezét sem fogja meg a másiknak, még a házasság előtt. De ez nem azt jelenti, hogy a lényeges dolgokat ne tudják nem megismerni a másiktól. Sőt, lehet, hogy furcsa hangzik, ilyen egy nyugati társadalom van, ahol nagyon megszoktuk, hogy ez nagyon teljesen természetes. De talán sok esetben egy ilyenfajta ismerkedésnél még jobban meg lehet ismerni a másikat, mint egy olyan ismerkedésnél, ahol egyből a testi vonzalomra is kerül, a testi kapcsolat is sorra kerül, hiszen éppen emiatt testi kapcsolat, gyors testi kapcsolat miatt sokszor egy kicsit elvesztjük az objektív értékelést. Nem tudjuk objektívan értékelni a helyzetet, mert egy olyan erős testi vonzalom alakul ki, ami elveszíti tőlünk a lehetőséget, hogy objektívan mérjük fel a helyzetet. Sokszor lehet látni embereket, akik borzasztóan szerelmesek lesznek egymásba, és erőre, ugye tapasztalatban is közösségben dolgozom, sok ilyen esetet láttam, előre lehet látni, sajnos, hogy már ugye halálra van ítélve ez a kapcsolat, mert teljesen másképp élik az életüket, teljesen más gondolnak pontosan, stb. De ők ezt nem látják, mert csak egy kívülálló látja, és aztán valóban meg is történik a szakítás, de ők nem látják, mert annyira el vannak vakulva a nagy vonzódástól. Most akkor a gyakorlatban hogy működik mondjuk egy vallásos közegben az ismerkedés? Ez nem olyan a házasság közvetítő, az nem feltétlenül olyan, mint a hegedűs a háztetőnben az a egyfogú néni, akinek van a füzete, és akkor megpróbál összerakni a nevek alapján, hogy kihez illik, hanem a házasság közvetítés az lehet akár egy ismerős, egy családtag, aki mondjuk mind a két félt ismeri, pláne ismeri a két családot, akkor ugye eleve úgy van, képzeljétek el, hogy ugye egy vallásos közegben a család az egy valahol egy sokkal fontosabb dolog, sokkal meghatározóbb is, mint mondjuk egy világi, egy nyugati társadalomban. De hol tartottunk a történetben? Igen. Ez akkor a... hol tartottam? Hogy a család mennyire fontos, ez sokszor sokkal inkább meghatározó is. Akkor van egy közös ismerős, egy közös családtag, aki mind a két félt ismeri, és akkor ő kezdeményezi, hogy minden esetleg ismerkedjenek meg egymással. Tehát én esetemben a feleségemmel, a Borával úgy ismerkedtünk meg, hogy ismertek a Rászkén rabbit, magyarok rabbi, az ő felesége és az én feleségem, amik egy osztályba jártak iskolába, főiskolára, és ők már összeházasodtak, csak olyan voltam náluk egy párszor, és akkor a feleségének, a Borinak, a Smuli feleségének eszélyük, hogy esetleg milyen jó parti lenne ez a feleségemnek, és akkor így alakult ki a dolog. Most még mielőtt találkoztunk volna, akkor a lehető legtöbbet megtudtuk a másikról. Gyakorlatilag mindent, azon kívül, hogy találkozunk. És ezért is ilyenkor mind a két fél kutató munkába kezd, ha nem is saját maga, hanem valaki mondjuk, aki segít neki. Normál esetekben ez mondjuk a szülő, aki aktívan részt vesz még ebben a fázisban a keresésben. És akkor mit tudom én, hogy megkérdezi a barátait, az osztálytársait, a tanárait, abban a városban, amikor a közösségnek a tagjait, minden nekünk milyen jellemű, egy csendes, egy hangos, mit szeretne csinálni az életben, szeretne rabbi lenni, vagy ügyvéd, vagy szeretni a gyerekeket, vagy nem szeret főzni, mindent, amit végül is meg lehet tudni így, mint kívülállóként. Persze aztán kiderül, hogy nagyon sok minden nem úgy van, mint az ember megszokott, de azért kap egy irányvonalat a másikról, hogy mások hogy látják őt. Persze, amikor mindig szépítik, ismertek azt a viccet, hogy mondják, hogy hát nagyon kicsinő ez a lány, fantasztikus család, apja, legnagyobb rabbi, ami van, ő is gyönyörű, és okos, és tehetséges, és minden csak kicsi kis probléma, egy egészen kicsi terhes. Ez úgy látok, nem volt annyira jó, de minden esetre Szóval akkor mindig ezek kiderülnek, hogy kicsit szépítve vannak ezek a történetek, de azért a fontos dolgokat megszűrje az ember, és hogy ez alapján azért tud dönteni, hogy most igen vagy nem. Ha igen, mind a kétszer igen, akkor találkoznak, és ez a találkozás, ez általában egy valamilyen nyilvános helyen történik, mondjuk egy hotelben, vagy egy vendéglőben, vagy valahol leülnek, és akkor beszélgetnek, látnak egymással. Előfordul az, hogy meglátja a másikat, és azt mondja, húha, ez nem nekem való. Akkor kicsit kellemetlen, akkor még egy fél órát kell beszélgetni, hogy ne is legyen, de azért általában ez nem szokott egyből így történni. Az is előfordul, az, hogy az első azt mondja, hogy hú, nem így képzeltem el a férjemet, de utána beszélgetés után, hú, mégis egész értelmes, és egy hirtelen egyre szebb lesz. De most a sógornőm is minden esetre a gyerekekre van, a gyerekekre, hát a fiatalokra van bízva, hogy ahogy tetszik. Ha igen, akkor igen, ha nem, akkor nem. És nincs meghatározva a történetekben, hogy na akkor egy időtálkozás után már igent kell mondani, hanem ahogy tetszik, és amennyi órát, ahányszor. De azért muszáj mondanom, hogy túl sokszor már nincs is értelme találkozni, és most meg fogjuk eltudni, hogy mi az a túl sok. Azért ebben a találkozási módszerben, ha most bárki próbáltak olyan, hogy nehéz, de beleképzeljétek magatokat a helyzetbe. Egy 4-5 találkozás után, ami mondjuk lehet, hogy minden találkozás 4-5 óra, vagy akár több, az ember már körülbelül tudja, hogy most ez igen vagy nem. Most ha őszintén a kezünket a szívünkre tesszük, és ezt ne felejtsétek el, ez nem olyan találkozás, ami ülünk a moziban és esszük a popcorn közösen, hanem ez egy aktív, intenzív ismerkedés a másikkal. És azért az ember, mindenkinek van egy kis emberismerete, nem csak azért, mert tehát most mondjuk, hogy történik ez a beszélgetés, ugye akkor különböző témán, mit gondolsz erről, te mit gondolsz arra, és eddig ezt a másik viccet erről, hogy elmegy a fiú találkozni a kijelölt lánya, egy Jesiva bohem és saját életből nem találkozott lánya, nem tudja, hogy akkor mit kell megbeszélni. És megkérdezi az apukát, akkor mit kell? Mert milyen témáról beszélünk? Azt mondja neki, hogy beszélj róla. Család, érzelmek, nem, olyan, család, érzelmek és filozófia. Ez a három téma. Szóval jó. Elmennek, és leülnek találkozni, és az első téma, a család. Tudja neki, vannak testvéreid? Azt mondja a lány, nincsenek. Jó, hát ott van. Téma le van három. Lépjük tovább. Érzelmek. Szereted a mákos tésztát? Azt mondja neki, nem. Jó, hát ez a téma is le van zárva. Akkor filozófia. Ha lennének testvéreid, szeretnéd a mákos tésztát? Szóval nem csak arra van szó, hogy azok a témák, amiket az ember még megbeszél, tényleg kiderül, hogy az ember hogyan gondolkodik, hanem azért egy beszélgetésből lesz tud ismerni, hogy az ember mennyire, milyen értelmi szinten van, milyen típusú ember, mennyire rámenős, mennyire mondjuk ő lenne az, aki uralná a frontot, ott a családot. Például nekem nem a feleségem volt az első, akivel találkoztam, volt előtte még két másik lány. Az egyiknél például az volt, hogy a másik tárgyalásán rájöttem, hogy én eléggé a papucsfél lennék, hogyha ő lenne a feleségem, mert utána beszélgettünk, és akkor mindig, ha nem értettem vele egyet, akkor egyből már szinte kioktatott, hogy hát hogy gondolom azt, hogy nem értek vele egyet. Az ember rájön, hogy akkor ez hosszú távon, ez így nem sikerül, nem tudom, én esetemben nem vagyok az a típus, aki ez. Hogy? Igen, más testvére, ez nem volt a testvére. Tehát az ember egy kicsit komolyan végiggondolja a dolgot, akkor azért látja, és hál' Istennek lehet, hogy például ez a lány, akivel ott rájöttem két találkozás után, hogyha nem így találkoztunk volna, hanem mondjuk egy moziban, és egy erősebb érzelmi kapcsolat kialakult volna, akkor lehet, hogy sokkal hosszabb ideig tartott volna rájönni erre a problémára. Még hirtelen annyira erős lett volna a kapocs kettő között, kettőnk között, hogy, hogy nem tudtam volna fölmérni annyira objektívan a helyzetet. Úgyhogy egy pár találkozás után az ember már azért az esetek többségén én azt gondolom, hogy, hogy, hogy föl tudja ismerni, és ne felejtsük el, hogy azért itt olyan emberekről van szó, akik nagyon tudatosan tudják, hogy ők mit akarnak az élettől. Tehát az is fontos szerepet játszik, hogy, hogy van egy nagyon közös, egy nagyon fontos közös egy közös bázis. Akkor egy ilyen, én esetemben a 6 találkozás után megkértem a feleségem kezét, ami hát nem tűnik soknak, és ez a 6 találkozás egy másfél hét alatt játszott. Tehát másfél hét azután, hogy nem is tudtam, hogy ki ő, jó, tudtam, mert már egy pár hétig előtte szó volt róla, csak információgyűjtés ment. Akkor egy másfél héttel utána már megkértem a kezét, és 2 hónap utána már elvettem feleségül. És hál' Istennek számolom, hogy eddig nagyon jól megy a dolog. És azt gondolom, hogy, hogy éppen azért, mert voltak bizonyos korlátok korábban. Nem csak az, hogy mielőtt személyesen meglátja, hanem mielőtt túlságosan összekapcsolná magát veled érzelmileg. Tehát, hogy objektíven tudja fölmérni a másiknak. Mert ugye azért ismerjük be, hogy egy házasság, és nincs egyetlen házasság semmi, ahol feltűzen lenne a szerelem évtizedeken keresztül, és mindig minden tökéletesen menne, mindig vannak mélypontok. Ez 2 emberről van szó. 2 ember nem mindig tudja tökéletesen vinni együtt az életet. Vannak olyan kapcsolatok, amiben sokkal több mélypont van, hanem amiben kevesebb, szóval vannak ideálisabb, és kevesebb. Egy nincs, egy teljesen ideális, ahogy a filmekben, hogy is éltek örökké boldogan, soha nem volt semmi probléma. És az a baj, hogy amikor fölmerülnek a problémák, fölmerülnek a nehézségek, ha nincs meg az a az a nagyon erős közös bázis, akkor hirtelen eltűnik az egész. Hirtelen meglazul az egész dolog. Lehet, hogy mondjuk eltelik egy pár év, és mondjuk már nem annyira vonzó a illetőnek a másik fél. Vagy vannak időszakok, amikor mondjuk nem annyira vonzó a másik fél. Ez is teljesen normális dolog. Ez hullámozhat a dolog egyszerre. Inkább másra kevésbé. És ha nincs egy közös bázis, ha nincs egy közös cél, ha nincs egy közös értékrend, ha nincs valami erős, ami összeköt, akkor azt mondom, hogy jó, hát akkor vége. Akkor keresünk valaki mást. És hogyha úgy lett ez az érzelmi kapcsolat úgy alakult ki, hogy nem vizsgáltuk meg korábban, és nem határoztuk meg olyan egyértelműen, hogy mi is itt a közös kapcsolat, akkor nagyon erős a valószínűsége, hogy ilyen problémák fölmerülhetnek. Enélkül is fölmerülhetnek. Nem azt mondom, hogy itt aki vallásos esküvőt kötött, és így ismerkedett, az tutira megyünk, hogy ő neki nem lesznek problémája a házasságban. De gyakorlatban azt lehet látni, hogy én legalábbis azt látom, hogy sikeresebb. Én mind a 2 világot valamennyire ismerem. Vannak barátai, volt osztálytársaim egy világi, szekulális világból is, és ebből a vallásos világból is, és azt látom legalábbis amennyire, hogy külső szemmel meg lehet ítélni, hogy sokkal sikeresebbek a párkapcsolatok terén a vallásos barátaim, mint a nem vallásosak. Lehet, hogy csak egy szerelmük volt az életben, mondjuk, hogy csak egy emberrel éltek együtt, de egyszer figyeltem, hogy éppen ezért sokkal sikeresebb. Ha megnézzük, hogy mondjuk a vállásoknak a szintje milyen gyakori egy vallásos közösségben, hát minimálisabb, azon nincsenek, vannak, de ez összehasonlíthatatlan. Magyarországon minden második házasságot, vagy még talán még több felbomlik egy vállásától. És én nem értek azzal egyet, nem gondolom, hogy ez azért lenne, mert a vallásosok azok a szőnyeg alá sepik a problémákat. Nem gondolom, hogy azért lenne, azt gondolom, hogy eleve azok miatt, az értéket miatt kevésbé jönnek elő problémák, és hogyha előjönnek problémák, inkább megvan az eszköz a kezelésükre, és egyáltalán a hajlam a kezelésre, mint egy mondjuk egy nem vallásos közegben. Nem, vagy mindjárt a vállásról. Külön egy tényleg. Ha mégis válasz van? Sok minden lehet. Hát egyik probléma, ami fölmerülhet, ami előfordul, sajnos, hogy vannak komoly problémák, amik mégse derültek ki a házasság előtt. Úgy tudom én, az egyik, mert valamilyen komoly pszichológiai, pszichiátriai problémája van, mondjuk gyógyszerszer, és ez nem derült ki korábban, és utána abba hagyja a gyógyszerszedét hirtelen, teljesen megbolondul, kezelhetetlenné válik, ez lehet egy esetőség, ismerek egy pár ilyet. Nem tudom számolni, hogy egykezem-e. Egy másik lehetőség, ha mondjuk, amit még ismerek, ami előfordulhat, hogy mondjuk egyik félnek a szülei nagyon megkeserítik az életet, ez is túlságosan rámásznak a párat. De ezen kívül végül is minden lehetőség megvan, ami egy nem vallásos párnál is megvan, csak valahogy általában próbálnak inkább felülkerekedni. Nem született gyerek, elvileg a halakha szerint, ha nem születik gyerek 10 éven keresztül, akkor a férfi, vagy nem csak a férfi, akkor el kell válni. Ma a Shulchan Aruch, ma az ügyetem elmúlt 500 évre, Shulchan Aruch már azt írja, köszönöm szépen. Ma a Shulchan Aruch azt írja, hogy nem kötelező elválni, mert örülünk, ha már egy pár együtt van, akkor inkább maradjanak együtt. De ezen kívül egyébként bármilyen oka lehet, tehát egyszerűen lehet már egy kifejezés, lehet, hogy az egyik fél bunkó, az is. Van ilyen is, csak mondom, valahogy én azt látom, hogy gyakori. És még egy fontos dolog, hogy igen, mivel van egy közös érték, ezért én azt gondolom, hogy sokkal inkább törekednek a probléma megoldásra. És nem egyből azt mondjuk, hogy a megoldás az a válasz. Gyerünk, akkor váljunk. Majd mindjárt akkor a válasz egy kicsit részletesen rátér. Akkor majd az esküvőről, vagy akkor talán ennyit az ismerkedésről. Igen, van-e még kérdés? Szerintem az emberek többsége, pláne a lelkileg egészséges, akkor ez fölméri, hogy ez egy nagyon komoly döntés. Olyan komoly döntés, ami az életét meghatározza a jövőben. A legkomolyabb döntés talán az életben. És ezért nem könnyű befolyásolni valakit. Tehát ez nem úgy van, hogy na, vedd el, és jó. Tehát azért egy nagyon befolyásolható ember is tudja, hogy ez egy nagyon komoly döntés. Sajnos vannak emberek, de azt hiszem, hogy semmi közel ehhez a fajta ismerkedéshez, akik eleve nehezen tudnak döntést hozni, akik megijednek a döntéshozataltól. De ennél kevésbé komoly döntés, hogy most utazzak el a Kanári-szigetekre, vagy ne. Vagy igyak-e kávét, vagy ne. És akkor egy ilyen komoly döntés az élnek, akkor tényleg nagyon nagy problémában vannak, mert nehezen tudnak dönteni. Ilyen embereknek nehéz ez a döntés, de nem gondolom, hogy bárki túlságosan közvetlenül befolyásolható lenni. Most a szülőknek mennyi a szerepe, változó, hogy mennyi a szerepe, tehát ez nincs meghatározva. A döntést az egyértelműen a maga az ember hozza meg. Nyilván egy szülő most, akinek vannak gyerekei, az tudja, akinek nincs, az majd még nem tudja. Egy szülő azért nagyon jól ismeri a gyerekeit. Lehet, hogy mi gyerekeknek nem örülünk, vagy nem gondoljuk így, de az esetek többsége egy szülő nagyon jól ismeri a gyerekeit, és azért látja azt, hogyha, tehát mondjuk ilyen szempontból talán azért a segítségére tud lenni. Ez nem azt jelenti, hogy neki kell eldönteni, de szerintem segítségre lenni. Mondjuk miért nekem gyerekeim voltak, nem gondoltam így, de most már azért gondolom, hogy ez így van. Annak a gyerekeim még messze vannak a párválasztási kortól. Más kérdés még itt az ismerkedésről? Nincsen kérdés? Akkor lépjünk tovább. Tehát ha megtörtént az ismerkedés, és kiválasztottuk a megfelelő fele, akkor jöhet a lagvi. Pontosabban, ugye ilyenkor van egy ilyen eljegyzés, de ez az eljegyzés, ez nem az az eljegyzés, amiről mi tanultunk a Tórában. Ez csak egy elhatározás, hogy lesz egy esküvő, a két fél össznek, a családja megismeri egymást, barátok jönnek, van egy ünnepség, kitűzzük a időpontját az esküvőnek, ennek még nincsen valódi jogi mondata. Tehát ha mondjuk úgy döntenek két nappal később, hogy mégsem, akkor egyszerűen fölbontják az eljegyzést, de nem kell vállólevelet adni, vagy bármi ilyesmi, ennek még nincsen jogi vonzata. Általában változó film, hogy melyik vallásos csoportok hogyan szokták ezt csinálni. Például a lubavicsi közösségekben törekednek arra, hogy az esküvő minél gyorsabban legyen az eljegyzés után. De különösen az, amikor az ember eldöntötte már, hogy együtt szeretné leélni az életét a másikkal, akkor általában, és már előtte is kezdődik egy elég erős vonzalom a másikhoz, akkor miért kínozzuk azzal, hogy most még egy élet várjon, amíg összeházasodhat vele, és együtt lehet vele, és ezért a lehető leggyorsabban szokták ezt intézni. Hát ugye ezek az esküvők azért ugye megadjuk a módját, és azért is adjuk meg a módját, mert ezzel is ugye kifejezzük azt, hogy mennyire fontos esemény az illetőnek az életében. Tehát általában ezek elég nagy szabású ünnepségek szoktak lenni, nem kötelező, de az ünnepség maga elég nagy szabású szokott lenni. Úgyhogy azért kell mondjuk egy-két hónap a minimum a fölkészüléshez, egyszerűen gyakorlati fölkészüléshez. Itt a fölkészülésnek két része van. Az egyik az egy fizikai, egyszerűen megtalálni a házasságkötő termet és időpontot, és a leszerződtetni az énekest, és amit tudom én, meg esküvői ruhát találni. A másik része pedig a szellemi fölkészülés, a két fél ebben az időszakban annak szenteli az élet, annak szenteli ezt a két hónapot, hogy amennyit, hogy szellemileg fölkészüljön. Egyrészt fölkészüljön arra a lelkileg, hogy most egy egészen új rész következik az életében, egy új szakasz, és nem is egy új szakasz, hanem valahol az életének a célja az, amire készült születése óta, azt fog most teljesülni. Azt fog elkezdődni. De azt mondjuk, hogy egy vőlegény, a hupa, a házasságkötő valdahin sátor alatt olyan, mint hogyha újjászületett volna a vőlegény és a mennyasszony. Mert tényleg egy új élet kezdődik. Egy új élet kezdődik a házasságban. Hogyha ez mind megvolt, akkor eljön az esküvő napja. Most akkor az esküvő gyorsan átkezdődik, de mert megmutatom a képeket, akkor a dinnyeket bennük. Az esküvő maga az gyakorlatilag két részből áll. És ez a két rész egyszerre történik, ahogy talán már a Bálint a tanultát is. Ugye van maga az eljegyzés, de nem az eljegyzés, amit az előbb beszéltünk, hanem az az eljegyzés, amit Héruszunknak nevezünk, ami valójában már maga az esküvő, amiről beszéltünk ma reggel, hogy utána már gyakorlatilag teljesen a felesége az illető. Ez tanultátok talán, hogy három módon történhetett, eredetileg pénz, vagy pénzértékű tár átadás által, egy okirat által, vagy elhálás által. Ami azt jelenti, hogy a fér mondjuk átad egy pénz, vagy egy pénzértékű tárgyat a feleségnek, ami esetünkben ez gyűrű szokott lenni, nem fog egy kicsit, de akár azt is lehetne, és azt mondja, hogy legyél a felesége Mózes törvénye szerint ennek a fejében. És akkor a feleség elfogadja, mindent elfogadja, akkor ő el lett neki egyező, pontosan a felesége lett. A következő lépés az, hogy beviszi a házába. És akkor beviszi a házába, akkor már teljesen a felesége. Ugye ma már meg lehetett csinálni okirattal is és elhálással is, de a rabbik megtiltották ezt a kettőt, tehát az egyedüli lehetőség az a pénz, és ez a gyűrű, amit átadunk a esküvői sátor alatt. A következő rész az, hogy beviszi a házába, ez a második része, ez már a második része ez az esküvő. Régen ez a kettő ez külön volt. Egyszer volt ez a gyűrűátadás, akkor jogilag teljesen felesége volt, amíg nem jöttek együtt, és később volt maga a lakdíj, és hogy bevitte a házába, úgymond. De aztán amiket összevonták, hogy ne legyen, amiről beszéltünk ma reggel, hogy ne legyen az, hogy már a felesége még nem is volt, hogy együtt eltűnt a férfi, és akkor most ott maradt szalmőzlekként az a lány. Inkább legyen egyszerre mind a kettő, akkor úgy néz ki az esküvő, hogy először van a gyűrűátadás, és utána beviszi a házába. Beviszi a házába, annak három vélemény van, hogy mit jelent az a beviszi a házába. Az egyik vélemény az, hogy letakarja az arcát, a másik vélemény az, hogy egy fedél alatt vannak, és a harmadik vélemény az, hogy egy bezárt szobába vannak annyi ideig, amennyi idő szükséges lenne ahhoz, hogy ez zárt továbbá, amennyi idő szükséges lenne ahhoz, hogy nem életet éljenek. Ami körülbelül 5-6 perc. Ez érdekes, hogy inkább 7-8. Azért érdekes, mert a Talmudban vitatkoznak a rabbik, hogy mennyi idő ez az egész darab. Lehet, ez a minimum. És utána soha többet nem találkoztam. Várjál. A rabbik vitatkoznak, hogy akkor ez még mennyi. Az egyik rabbi azt mondja, annyi ideig tart, amennyi ideig azt meg lehet főzni egy tojást. Mondja a rabbi, a másik, annyi ideig tart, amennyi ideig meg lehet főzni egy tojást, és meg is lehet enni utána. És akkor a fölmegy, mert kérdezi, hogy lehet egyik, ezt mondja a másik azt mondja. És azt mondja, tanul mindenki a maga tapasztalata szerint beszél. Neki ennyi ideig tartott, neki annyi ideig tartott. Ezért mondta azt. Most az állásáll az körülbelül egy ilyen 7-8 perc. Most azt kell tudnátok, hogy előtte van egy olyan tilalom, hogy egy férfi és egy nő, aki nincsen házastársi vagy közeli rokoni kapcsolatban, nem lehetnek egy zárt szobában együtt, egyedül. És most van az első alkalom, amikor ez a nő és a férfi együtt lehetnek. Ez nem azt jelenti, jó. Tehát egy ilyen szobában kell együtt lenniük. Ez nem azt jelenti, hogy bármi történne gyakorlatban, semmi nem szokott történni. Csak ezért van egy, akár történhet, ha akarna, de most nem kell elsérteni a dolgokat. De úgyhogy ezek inkább egy szimbolikus jelentősége van. Most ma, mivel három vélemény van, akkor mind a hármat szoktuk csinálni. Tárcsolnak is. Valahogy ez is. Szerintem, hogy a pártyónak van még egy jelentősége, mert beszéltünk múltkor, hogy mielőtt a kupa alá menne, akkor jól nézze meg, hogy ő az, akiről szó van. Akkor hogy néz ki ez a magad esküvének a menetes, fölborul a népség, a mennyasszony mondjuk a helység egyik vécében, az egyik szobájában, az őnek a másikban fogadják a vendégeket, gratulálok mázoltól, nagy öröm, nagy de háim, minden, és akkor elkezdődik egy ponton, akkor elkezdődik a esküvőnek a menete, akkor a két, akkor fogják a vőlegényt, és elkísérik a menetet. Ez szép szokás, hogy nem egyedül megy, hanem ketten kísérik, megfogják igen, hogy ne tudjon elszaladni az utolsó percet. Ki az, aki szokta kísérni, itt általában a két apuka. Ő apukája és a menetet apukája. Vannak helyek, ahol a két szülő viszi, de általában úgy szokott mondani, az apuka, két apuka. A két apuka oda kíséri a mennyasszonyhoz, és akkor ő letakarja a mennyasszonynak az arcát, utána kimennek a szabad ég alatt, ahol föl van állítva a mennyasszonyi, az esküvői sátor, a kupa. Askenász közösségekben, tehát európai zsidóknál ez mindenképp a szabad ég alatt kell, hogy legyen. A Sulchanárokban van említve, hogy jó, hogyha szabad ég alatt van, azért, hogy olyan áldás, olyan sok gyerekük legyen, mint a csillagos ég, mint a csillagok, és ennek egy ilyen szimbóluma van. Később azonban erre még nagyobb hangsúlyt kell, hogy szabad ég alatt legyen, mert különböző reformirányzatok elkezdték a zsinagógába tartani az esküvőt. Azért, hogy ehhez hasonlítson olyan, mint ahogy a keresztényeknél a templomban van az esküvő, és az ortodoxok azt mondták, ha így van, akkor direkt szabadék alatt legyen, hogy még csak véletlenül se próbáljunk hasonlítani, hogy azért csináljuk, mert hogy a keresztényeknél is úgy van, és ezért nagyon fontos, hogy szabadék alatt van. Szepárt közösségekben lehet
ott nincs ennyire a kihangsúlyozott a szabad ég, úgyhogy szóval az esküvői teremben van, de ott sem szokott zsinagógában lenni. Szóval a zsinagó, magát az esküvői szerkezetet nem szokták zsinagógába tartani, kivéve olyan helyekre, ahol nem a hagyományt ezt nem tartják meg. Hát akkor visszatérve, akkor kivezetik a szabad ég alá, ott föl van állítva a kupa, ez az a, akkor itt megvan az is, hogy egy fedél alatt vannak, akkor utána fogják a mennyasszonyt, több az egész közösség énekel, van egy hagyományos dallam, amit ilyenkor énekelni szoktak, hogy jön a mennyasszony, és a mennyasszonyt oda vezetik a kupához, és hétszer körbe mennek a vőlegény körül, és utána megáll mellette, és akkor következik a szertartás. A szertartásnál végül is nem is fontos, hogy legyen rabbi. Nem az a lényeg, hogy ott legyen rabbi, hanem ott van egy ember, aki ismeri, hogy mit kell csinálni. Az emberek többség nem szokott naponta esküvőt csinálni, tehát kell valaki, aki tudja a halakát, ismeri a szabályokat, hogy mit, mikor és hogyan kell csinálni, és erről praktikus, hogyha ott van egy rabbi, vagy legalábbis egy olyan ember, aki ért a dologhoz. Akkor az első dolog az az, hogy átadja a csűrűt, és azt mondja, hogy legyél a feleségem Mózes és Izrael törvényei szerint, és átadja neki a gyűrűt, és mondja azokat, ilyenkor semmi más érték ne legyen náluk. Ne legyen még egy gyűrű, vagy hiszen csak ez legyen, nehogy keveredés legyen, és azért már megvolt neki, nem volt meg, egy minden egyértelmű, és akkor ilyenkor mindig probléma van, hogy most nálam van, mindent elvetnek tőle, és nincs rá a gyűrű, hol a gyűrű, itt a gyűrű, hol a gyűrű, és akkor mindig probléma szokott le, hogy gyakran előtt van nagy izgalomban, hogy most akkor nála legyen a gyűrű, nehogy az utolsó percben nincs ott a gyűrű. A Báruk mesélte nekem, hogy a testvérének az esküvőjén a nagy izgalomban nem volt nála a gyűrű, amit már előre megvert, és akkor nagy izé, hogy most mi van, hol a gyűrű, itt a gyűrű, és akkor gyorsan az anyukája levette a saját gyűrűjét és odaadta Jánon, és akkor azzal jegyezte el a lányt. Miért? Nem akartak most lány egy órát, mire megjegyezte a gyűrűt. Akkor lehet bármivel gyakorlatilag, az lehet, van egy minimum érték, ahogy meg tanulni fogjuk, amivel el lehet jegyezni egy lány, az lehet egy, az a minimum érték, az kb. Egy 3 forintnak megfelelő érték, tehát egy nagyon erős bizsúgyűrű is lehet akár, de lehetne mondjuk egy csomag teret is, csak mondjuk jobban illik, hogy azt hiszi, egy minimum érték kell, hogy legyen, azt a gyűrűvel. Most miért átadná a gyűrűt, akkor nagyon fontos, ott van a két tanú. Ott áll a két tanú, és akkor ők látják, hogy az övé a gyűrű, föl van mutatva. És akkor megnézik, hogy van, él ez egy frutát, megéri ezt a 3 forintot, és akkor megnézik, és akkor igen, úgy tűnik, hogy él 3 frutát, látják, hogy övé a gyűrű, látják, hogy megvan a megfelelő értéke, és aztán látják, hogy ő átadja neki, és a megfelelő szöveget mondja. Ha ez megtörtént, akkor utána következhet az esküvő második fázisa, amiben ugye beveszi a házába. Először van ez a hét áldás, amit el szoktam mondani, amire majd tanulni fogtok. A hét áldást egy pohár borra szokták mondani, akkor föl szokták kérni közösség különböző tagjait, hogy egy-egy áldást mondjanak, és a végén iszik belőle a mennyasszony és a vőlegény. Utána kell minnyen. Nem, ha az esküvő érvényes, akkor is, hogy nincs minnyen, mivel egy szent dolog, és szent dolog, akkor jobb, hogyha van minnyen. Hozzakodtunk, még mit akartam, hogy ma mennyi pillanat a kérdésekre, hogy milyen lehetném. Csak még igen, és van még egy pontot tőlem, hogy a ketuba felolvasása, a ketuba az a házassági levél. De ez nem egy, nem ezáltal lesz a felesége a mennyasszony, hanem ez egy gyakorlatilag egy szerződés. Ez egy szerződés, amit kb. 2000 évvel ezelőtt rendeltek el addig, amely két dolog van lefektetve. Az egyik az, hogy a férj kijelenti, hogy meg fogja tartani férj kötelezettségeit a felesége felé, tehát 3 dolgot fog neki biztosítani, a megélhetést, a ruháztatást és a nem életet, akkor ezt kijelenti, ez van benne, és a másik, hogyha ne adj Isten elválnának, vagy meghalna a férj, akkor van egy összeg, amit ki kell fizetni a feleségnek, és akkor ez is benne van a hajadonnál 220, nem hajadonnál 120. Az a 220, az kb. Egy ilyen, amit már beszéltünk róla, ez egy ilyen 100 000 forint körülben. Gyakorlatban ma ennek inkább, ezt azért hozták ezt a rendeletet, hogy ne legyen olyan könnyű elválni, hogy ezzel a nő jogait védjék. Mindig azért gondolja meg, mielőtt elvált. Ma azért ezt nem nagyon szokták, nincs nagy jelentőség, mert amúgy is a polgári törvények szerint a feleség sokkal többet kap, mint 220, úgyhogy nem szoktak erre kitérni, de azért a szokás még mindig megmaradt, hogy ezt beszélni a ketubá. Most utána a ketubát átadja a feleségnek, és állaka, ha nincs ketuba, nem szabad együtt lenniük. Az fontos, hogy meglegyen az a ketuba. Mert az a szerződés, ami biztosítja az a jogait. Ha értelem nincsenek meg a jogai biztosítva, akkor ez nem jó. A szövege a ketubának az hagyományosan arány. Mi az esküvőnél által felszoktuk olvasni magyarul is. Magyarország mindenki azt hiszi, hogy valami ima. Valaki felszokta olvasni, hogy hallál, hogy miért az, mert valami szent szöveg. Ezért érdemes felszokni magyarul, hogy értsük, hogy miről van szó. Ha ez megtörtént, akkor van ez a jelképes pohártörés, hogy a vőlegény rálép egy pohárra, és ez ugye annak a jelkép, hogy emlékezünk a szentére, ami elpusztult. A legnagyobb örömbe is emlékezünk a népünk bánatára, a szentély pusztulására. Ha ez is megtörtént, a mennyasszony és a vőlegény bemennek a hédedi hútba, abba a közös szobába, ahol most együtt lesznek 7-8 percig, és a két tanú velük megy, azért, hogy ők ott álljanak az ajtónál, az ajtón kívül természetesen, és biztosítsák, hogy tényleg ők bementek a szobába, és ott voltak 8 percen keresztül. Ha letelt a 8 perc, akkor kopognak, és azt mondják, jó, viszlát, ki lehet jönni, ők még maradhatnak, ha akarnak, és akkor utána következhet a lagzi. Azt még tudni kell, hogy szokás még, hogy a mennyasszonyok vőlegény az esküvő napján nem szoktak enni, böjtölni szoktak, ez egy olyan szent, és általában szoktak imádkoznak, elmondják a zsoltárokat, ez egy olyan szent és különleges nap, ami a megtérésre kell kihasználni. Hogy? De az először, amikor esznek az esküvő után van, hát ott ebben a szobában szoktak nekik valami kis sütit lerakni, hogy azért egyenek valamit. Tehát akkor szoktak először enni, utána következik a lagzi, és ilyenkor mitra lagzit csak mi, legalábbis egy olyan étkezést, ahol van kenyér, ez egy úgynevezett szúdás mitra, egy mitra étkezés, tehát akkor meg kell próbálni megadni a mondját, közön kiosztom itt a képeket, és egy töredéke annak, ami ott készült, és lehet látni, hogy minden történik. És közben várom a kérdéseket. Ő tulajdonában és az ő birtokában. Akkor ez egy ajándék volt az
ajándékot.
Igen. És onnantól az övé volt, igen.
Másik
kérdésre. Tehát akkor gyakran előfordul, hogy a szerelem lángja aláfagy. Sokan panaszkodnak arra, hogy egy idő után van egy ilyen belefásulás a kapcsolatban. És ez tényleg egy komoly probléma. A zsidóság nem azt várja az embert, hogy maradjon együtt valakivel, akivel ez igazából már nem vonzódik, csak azért maradjon együtt, mert oda tél, és az a nemes dolog, és az gyerekek minden. A zsidóság úgy tekint a házas életre, hogy ez valóban az egy legitim örömforrás, és az embernek nem kell szenvednie egy házasságban. Akkor mi a megoldás? Erre számít egyik legbölcsebb törvény, ami a házassággal kapcsolatos, ugye a Nidának a törvényet, amiről már ugyancsak megkezdtünk egyszer tétel említeni, szedtünk róla, hogy a havi ciklus idején nem lehet együtt lenni a fér és a nő nem élnek együtt. Ami ugye azt jelenti, hogy havonta, ugye ez ugye 4-5-6 nap, pluszban még a havi ciklus után várnak 7 tiszta napot. A 7 tiszta napot azt jelenti, hogy az utolsó nap fogva, amikor látott a nő vért, és ez lehet egy egészen kis vér is, tehát egy kis pecsételés is már vérnek számít, utána 7 tiszta napot várnak, amikor nem lát vért, abban a 7 napban nem szabad, hogy vért lásson, és utána, 7 nap után megy el a mikvébe a rituális fürdőbe. Ez alatt az időszak alatt, ami azt jelenti, hogy az 12-13 nap tilos együtt lenni, ami azt jelenti, persze ez változó, különböző nőknél ez különbözőféleképpen van, de egy hónapban minden 5-6 hétben két hét az kiesik. Mondom csak el, hogy az alatt a két hét alatt mind a két félnek igencsak megnő a vágyakozása a másik fél iránt. Ennek a nagy fellángolásnak az is benne van, hogy ami nem az enyém, ami nem lehet az enyém, azután nagyon vágyakozom. Akkor egy megoldjuk. Még mindig, minden az életed végéig, mind időközönként a feleségedben, illetve a férjedben lehet a tiéd. És ezzel nagyon megerősödik a másik iránti vágyakozás. És persze ez nem minden hónapban van, mert vannak időszakok, például a terhesség alatt, ahol 9 hónap alatt egyszer sincsen. Vagy amikor szoktat az anya, ugye esetleg többségében nem szokott olyankor havi ciklus lenni, akkor megint csak eltelt egy-két év is, úgyhogy hogy nincs ilyen időszak. Vagy ha valamilyen oknál fogva fogamzásgátlást használnak, és nem havonta szakítja meg a tablettaszedést, hanem mondjuk hosszabb időnként, akkor megint csak ez nem havonta van. De normális esetben mindenképp lesznek időszakok, mondjuk a másik tetején, viszont a szülés után, akkor is jön vér a méhből, az is ugyanolyan vérnek számít, akkor lehet egy-két hónap is, amikor nem lehetnek együtt, mert de azon mondjuk egy 9 hónap együtt lehet után van, tehát mondjuk szinkronban is van. És borzasztó egészséges dolog, mert ez az idő alatt tényleg, és képzeljétek el, hogy 30 év, 40 év házasság után is egy ilyen mikvéből hazajövet, a férj és a feleség úgy vágyakoznak egymásra, mint a nászészakára. Ez egy gyönyörű dolog, hogy 60 éves pár, és teljesen vágyakoznak egymás iránt, és megvan az újszerűség a dologban, amit különben hiányoznak. Szerintem ez egy óriási megoldás erre a problémára, erre a megfásulás problémára. Elég két hétig látni egymást, minden az együtt lenni, de még nem is szabad megérinteni a másikat, akkor fúha, ez nagyon megerősíti a vágyat a másik iránt. És van még egy pozitívuma ennek a dolognak, hogyha ugye sokszor arra is panaszkodnak az emberek a másik végletre, hogy hát csak az ágyban ismerjük egymást. Csak a hálószobában találkozunk. Mert mindenki dolgozik, hazajövünk, és akkor csak ott találkozunk. És a szellemi kapcsolat egy kicsit legyengül, hogy úgy mondjam, nincsen beszélgetések, nincs valami szellemi együttlét, az visszafejlődik. Ebben az időszakban viszont, amikor két hétig a hálószobában nem nagyon találkozhatnak, akkor kételenek befektetni a kapcsolat másik fontos pólusába, a szellemi kapcsolatba, és automatikusan sokkal több beszélgetés lesz, sokkal több szellemi együttlét, ami ugyancsak nagyon fontos, és nagyon erősíti a kapcsolatot. De erről szól a Nida törvénye, a havi ciklusnak a szabályai. Jó, és akkor már kevés időnk. Van még kérdés ezzel kapcsolatban? Akkor most kevés időnk van. Akkor még egy pár szót csak azon gondolkodom, hogy a válásról beszéljünk, vagy ezt hagyjuk holnapra. Jó, akkor a válás az még holnapra fog maradni. Akkor még csak egy pár szót, amit meg van említve, beszéltünk a fogamzásgátlásról, beszéltünk a családtervezésről, beszéljünk egy pár szót a sógorházasságról, már volt szó, hogy ugye régen a Biblia törvénye szerint, ha valakinek meghalt a testvére, úgyhogy nem voltak gyerekei, akkor feleségül lehetett, hogy mit szabad feleségül venni a testvérének az özvegyét, hogy ezáltal megörökítse a testvérének az emlékét, a gyerekek szülesnek. Ha nem akarták, akkor lehetett a halitza, az egy ilyen szétválasztás, és így ceremónia szertartását végig csinálni. Ma már csak halitza van. Beszélt, hogy már nem lehet. Nincs meg ez a lehetőség a sógorházasság. Igen? A fia nem született. Másik dolog, amiről itt beszélni kéne, az örökbefogadás. Ha valakinek nem született egy gyereke, megvan a lehetőség az örökbefogadásra. Az örökbefogadás esetén, ha zsidó a gyerek, akkor túl sok terve nincsen, Ha nem zsidó a gyereket örökbe fogadnak, akkor beszéltünk erről is talán tegnap a betérés kapcsán, akkor a gyereket be lehet téríteni, de tudni kell azt, hogy amikor felnőtté válik a gyerek, akkor lehetősége van azt mondani, hogy köszönöm, nem kérek belőle, mert mi nem dönthetjük el az ő életét, hogy ő most zsidó legyen, ha ő nem akar zsidó lenni. Gyerekkorban ezt nem tudja eldönteni.
De...
Nagyon jó a kérdés. Ezzel foglalkozik a... van egy levele a Moshe Feinstein híres ilyen 20. századi nagy darbi törvényhozóval. Ugye mert eleve probléma az, az örökbe fogadott gyereknek elmondani, hogy örökbe van-e fogadva, vagy sem. Most, hogyha nem zsidó a gyerek születésétől fogva, és betérítettük, akkor ez egy plusz problematika. Ha nem mondom el, hogy örökbe fogadva, akkor abban a hitben született zsidó. Erre Moshe Feinstein azt ajánlja, hogy mindenképp tudatni kell vele, hogy ő nem zsidó volt, nem, hogy az legyen, hogy később tudja meg, hogy ő örökbe lett fogadva. És akkor meg tudja azt a lehetőséget is, hogy ő nem zsidó lehetne. És akkor már sokkal bonyolultabb visszamondani, vagy visszacsinálni, mert mindig lehet, már saját családja van, mert akkor bonyolítja a dolgokat, ezért jobb tiszta lappal menni. Még egy fontos dolog, ami miatt hát sajnos mindenképp kiderül, ha ezt a szabályt megtartjuk, akkor kiderül, hogy a gyerek száma is egy örökbe fogadott gyerek, az nem a saját gyerekünk. És ezért azok a szabályok, amik vonatkoznak egy férfire és egy nőre, azok vonatkozni fognak itt is. Én szerintem mondjuk egy örökbefogadott fiú esetén egy bizonyos kor fele az örökbefogadó anya nem puszilgathatja a gyereket, vagy ölelgetheti, sőt, nem elhaladnak fele egy szobába, se egy zárt helységben sem. És ugyanígy fordítva. Akkor ez a felnőtt kor. Ami azt jelenti, hogy mondjuk 13 éves kornál már ez kezd mindenképp életre lépni. Akkor már inkább kötelező. Ugye abból indulunk ki, hogy az, hogy közeli rokonok között nincs ez a megkötés, ez azért van, mert természetes esetben nem alakul ki szexuális vágy két vérrokon között. Itt nem két vérrokonról van szó, akkor mégis kialakulhat, csak ez mégis megvan. Jó, hát még egy utolsó szót, mert szerintem csak egy percünk van, a homoszexualitással. A homoszexualitás azt ma délelőtt tanultuk, hogy finos, hát túl sok hozzáfűzni ehhez, hozzáfűzni való ehhez nincsen. A kérdés az az, hogy mégis valaki, aki így született, egy ilyen hajlammal született, akkor és mit mondjuk neki? Hát sajnos túl sok minden nem tud neki mondani, de az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy külön kell választani az illető személyt és az illető személynek a cselekedeteit. Szóval egy homoszexuális, nem kell utálni ezt az embert, azért, mert ő nem viselkedik úgy. Mondjuk nem tud úrrá lenni ezen a hajlamán, azt tudatni kell vele, hogy ez nem nincs rendben, de nincs, nem kell utálni, nem szoktuk, nem helyes dolog, és nem is szoktuk kiközösíteni emiatt. Mondjuk nem feltétlenül lesz belőle rabbi, vagy tanár, vagy olyan ember, aki egy ideál, akire fölnéznek a többiek, mert úgy gondoljuk, hogy egy olyan problémával küzdöd, ami nem feltétlenül helyes, hogyha egy ideálnak, tehát vagy egy példaképnek nem fér bele a személyiségébe. És muszáj azt mondani, hogy sajnos, ha valaki ilyen hajlammal születik, akkor neki igen nehéz feladata van az életben, mert úrrá kell lennie magán, de attól még, hogy ilyen hajlama van, ez nem azt jelenti, hogy na, akkor ilyen hajlama, akkor engedjük meg neki. Sok minden van az életben, ami nehézség az embernek. Sok embernek olyan hajlama van, hogy a másik feleségével szeretne együtt lenni, azt sem engedjük meg neki, azért, mert nagyon szeretné. Akkor ugyanígy itt is vannak bizonyos korlátok, amit mindenki elismeri, hogy kell, hogy legyenek korlátok, és a zsidóság itt húzza meg a korlátokat. És azt is muszáj mondanom, hogy én azt gondolom, hogy ez a, mint minden szexuális hajlam, szexuális vágy, az nem csak egy vele született valami, hanem ezt lehet fokozni, lehet ingerelni és fokozni. Ugyanígy van a heteroszexuális vágyakkal is, hogyha az ember egész nap pornófilmeket néz, akkor nyilván sokkal erősebb sokkal intenzívebb lenne a szexuális vágy. Akkor inkább nem ajánlatos egész nap pornófilmeket nézni, sőt egyáltalán nem. Hasonló módon egy, az, aki egy kicsit is hajlik a homoszexualitásra, hogyha erről a homoszexualitásról beszélünk, és ez egy teljes, hogy ez most egy elfogadott dolog, és van, és sok lehetőség van arra, hogy, hogy ezzel találkozzon, akkor sokkal erősebben ki fog benne ezt fejlődni, és meg fog benne erősödni. És ezért szerintem nagyon káros a mai társadalomnak ez a fajta idézelve nyitottsága a homoszexualitás iránt. Nem azért tartom károsnak, mert én nem tudom megérteni azokat, akik homoszexuálisak. Azért tartom károsnak, mert azáltal, hogy ezt egy elfogadott dologgá tesszük a társadalmat, azokban is megerősítjük ezt a hajlamot, akikben nem biztos, hogy olyan erős lenne, hogyha ez nem lenne ennyire szóbeszéd tárgya, és nem lenne ennyire elfogadott dolog. Mert azt mondom, ha nem beszélnénk, vagy nem azt mondom, hogy ne beszéljünk róla, nem kell ez egy... Nem kell a középpontba állítani, és mint egy valami, ami elfogadott, mert ez nem, én azt gondolom, hogy ez nem segít, hanem ront a helyzetet. Van-e még kérdés?
Ez a forduló, hogy egy akkora szomszexuális férfi feleségről lett egy akkora szomszexuális nő, és akkor ügyelnek, hogy szomszexuális
nő. Homoszexuális nők? Ilyen esetre még nem hallottam, de mondjuk ez nem szokott. Van akkor az, hogy nem írják meg az újságban. Egy érdekes ötlet, erre még nem... Meg tudják érteni egymást. Ilyenre nem hallottam, sajnos olyanról hallottam, mert el kell ismerni, hogy vannak homoszexuálisok, vallásosok között is. Van nekem egy ismerősöm, nem is ismerősöm, ismerősöm ismerőse, aki egy fiú, felesége volt, minden, és egy pár gyerek után nem bírt magával, és otthagyta a családot, és minden. Van ilyen, és azt gondolom, hogy biztos, hogy sokkal kevesebb homoszexuális van egy vallásos környezetben, és én nem gondolom, hogy azért van, mert nem beszélnek róla, és fű alatt, és mit tudom én, azt gondolom, hogy azért van, mert ez nem annyira téma, nem annyira elfogadott, és ezért kevésbé vannak ingerelve azok, akik mondjuk erre hajlamosak lennének. Eleve az köztudott dolog, hogy azok, akik homoszexuálisak egy nagy százalékban lehetnének heteroszexuálisak is, csak mondjuk kipróbálták, és jó érzés, és akkor belejönnek. De azok is, akik itt születnek, azoknál is növeli, ha ingereljük, akkor az mindenképp növeli azt a vágyat. Oké, okay, igen? Igen. Értjük, igen. Igen. Örökről hete utána, akkor, hogyha a végrendben esetében erre ráhagyja. A sima örökség az nem. Ha nincs végrendelet, akkor az örökség az bérrokonra szállhat, nem szállhat. Akkor minkaim a következő, de